Áldás békesség, sziasztok! Elkezdjük most tényleg az Isten tiszteletünket. A Hozzád száll az énekem című énekkel. Most még technikai okok miatt kicsit később lesz vetítés, de szerintem ezt mindenki nagyon jól ismeri. Ha nem, akkor kapcsolódjatok be a vízhangba, amikor csak ismételni kell a szöveget, és akkor biztos, hogy együtt tudjuk dicsérni az Istent.
Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök ezen a ma esti kertisten tiszteletre, ami nem a megszokott módon indult, több tekintetben sem. Úgyhogy bocsánat a technikai problémákért, de mindjárt megadják a fiúk, és akkor láthatóak lesznek az énekek is. Addig is arra hívok, és kérek mindenkit, amit itt ennek az alkalomnak az elején szoktunk is tenni, hogy fontos az, hogy megérkezzünk Isten jelenlétébe, de fontos az is, hogy egymáshoz megérkezzünk, úgyhogy kérlek benneteket, hogy forduljatok oda egymáshoz, beszélgessetek egy pár mondatot, mutatkozzatok be, ha olyan áll körülöttetek, akit nem ismertek, és meséljetek esetleg arról, hogy hogy kerültök ide, miért szeretitek ezt az Isten tiszteleti alkalmat, és így kezdjük meg ezt a mai alkalmunkat. Nagyon örülünk, hogy a mai napon is együtt dicsőíthetjük Istent, és együtt lehetünk az ő jelenlétében. A múlt héten a kert születésnapját ünnepeltük, és visszajelzéseket is kértünk tőletek, azoktól, akik itt voltak, és most itt is szeretném megköszönni azt, hogy visszajeleztetek, és többen jelentkeztek arra is, hogy a szolgálatban szívesen részt vennének. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk értetek, és képzeljétek el, hogy online is érkezett hozzánk egy visszajelzés, ami nagyon különleges. Egy hölgy írt nekünk, hogy 8 éve hallgatja ezt az Isten tiszteletet, és hogy teljesen úgy érzi, hogy ő is a közösségnek a része, és olyan, amikor hétfőnként visszahallgatja az alkalmakat, mintha ott lennénk vele a szobájában. És ez annyira szíven érintett engem már a múltkori alkalom is, hogy tényleg azt tapasztaljuk meg ezen az Isten tiszteleten, ami a vágyunk, Ugye az a jelmondatunk, hogy gyere, ahogy vagy, mert Isten hív úgy, ahogy vagy, és szeretne találkozni velünk, és tudjuk, hogy Isten itt van közöttünk, és valóban szeretne hozzánk szólni. És annyira jó, hogy ezt itt ti is megtapasztaljátok hétről hétre, mi is megtapasztaljuk egyébként, és hogy még ezen is túlmutat mindez, ami itt történik, és mások több száz kilométerre is megtapasztalják azt, amit mi itt együtt. És hogy így vagyunk egy közösség, és ez nagyon sokat is jelent nekünk, és nagyon fontos az, hogy így lehetünk együtt, úgyhogy a következő hetekben is mindenkit szeretettel várunk, és a következő időben is ezekre az alkalmakra. És ahogy mondtam, egy új sorozatot fogunk elkezdeni, ami igazából nem annyira új, mert az imádságnak a témájában fogunk a mai napon is tovább menni, és ez a mai alkalom, ez különleges abból a tekintetből is, hogy ima kéréses alkalmunk van, ez minden hónapban az úrvacsorát megelőző vasárnap van ebben a közösségben, és mindenki kapott egy kis papírt, amire ima kéréseket lehet felírni, és ezeket az ima kérésekért az Isten tiszteleten belül fogunk imádkozni majd egy ponton a prédikáció után, de azt is tudjátok, meg jó, hogyha tudjátok, hogy ezeket a papírokat mi hazavisszük, és többször is imádkozunk ezekért a kérésekért, amiket névtelenül kapunk, és nem is tudjuk, hogy ki írta. És ott is nagyon mély dolgokat szoktatok megosztani, úgyhogy nagyon köszönjük az őszinteséget, és valóban az a vágyunk, hogy így lehessünk együtt Isten előtt, hogy őszintén, ahogy vagyunk, ő elé tudjunk menni, és könyöröghessünk hozzá egy szívvel és egy lélekkel. Hogy így folytassuk most az alkalmunkat, bár kivetítés még nincsen, egy olyan éneket fogunk énekelni, ami nagyon egyszerű, és talán többen ismeritek is, az a címe, hogy csak Istené legyen minden dicsőség. Itt van Isten köztünk című éneket. Nem tudom sajnos fejből, hogy hanyas a száma ebben az új énekeskönyvben, úgyhogy ha valaki tudja, akkor ossza meg a többiekkel is. Thank you.
Drága mennyei atyánk, te vagy az az Isten, akinek a lelke a káosz felett lebegett, és nem csak, hogy látta a káoszt, a rendetlenséget, azt az ősi összezavarodottságot, hanem egy szavával rendet, csendet, fényt és életet tudott benne teremteni. Urunk, te látod azt, hogy most nekem is ez van a szívemben, és talán másoknak is, hogy ez nem így szokott történni, hogy valami más, hogy talán kicsit káosz van, és lehet, hogy nem csak ezen az Isten tiszteleten van ez az érzésünk, hanem lehet, hogy az életünkből is ezt hozzuk, hogy valami összezavarodott, hogy valamiben nem találjuk a kiutat, hogy nem tudjuk azt, hogy mi a jó döntés, hogy merre menjünk. Annyi kérdésünk és kételjünk van, és amikor magunkra tekintünk, akkor még a bűntudat is elfoghat, hogy hányszor cselekedtem rosszul, hányszor reagáltam rosszul, hányszor vétettünk a te törvényed, a szeretetnek a törvénye ellen. Urunk, itt állunk ebben a földi káoszban, és könyörgünk azért, hogy jöjj a te teremtő szavaddal, mert csak egy szó, és meggyógyul a mi lelkünk. Csak egy szó, és békesség lesz ott, ahol a fájdalom van. Egy szó tőled, és nyugalom lesz ott, ahol talán most káosz, kétségek és kételj van. Urunk, jöjj most közénk a te lelkeddel. Nyisd meg a te ígédet, nyisd meg a mi szívünket, a füleinket, hogy valóban hallhassuk a te hangodat. Urunk, légy közöttünk a te szent lelked által. Amen. Ahogy az előbb is említettem, az imádsággal fogunk foglalkozni még egy pár héten át, és a mai alkalomra egy igeverset hoztam Máté evangéliumából, a 6. fejezetből a 6. verset. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amen. Kedves testvérek, többször idéztem már ilyen illusztrációt az Instagramról. Ez nyilván árulkodik a generációmról, de talán többen használják az Instagramnak a felületét, és nagyon sok, nagyon értékes keresztény tartalmat is találhatunk rajta. És sok olyan videót láttam az Instagramon, főleg amerikai videókat, ahol keresztény lányok megmutatják az úgynevezett ima kamrájukat. Ezt nagyon sokszor az ő házukban a lépcső alatt lévő kamra, és konkrétan úgy megmutatják a videót, hogy hogyan kezdték el átépíteni a lépcső alatti, egyébként nem használható, vagy korábban nem használt területet, úgy, hogy abból egy olyan ima kamrát készítsenek, amiben ők így be tudnak ülni, nagyon kuckósan, lányosan be van rendezve, és a falra kiragaszgatják az imádságaikat, és ott ülnek le, hogy Istennel együtt legyenek. Aztán most hallottam valakitől egy személyes magyar példát is erre. A múlt héten egy konferencián voltam, ahol ifjúsági vezetőkkel voltunk együtt, és ott mesélte az egyik lány, hogy ő az imádságait, a nagyon fontos imádságait leírja szó szerint, és a szekrényébe olyan magasságba ragasztja ki, hogy amikor kinyitja a szekrényt, azért, hogy reggel felöltözzön, akkor mindig ezeket a nagyon fontos imádságokat láthassa, és eszébe legyen, miközben öltözködik, meg kiválasztja a ruháját. És láttam még sok-sok ilyen videót azóta, nyilván az Instagram megtanulja, hogy miket szeretek nézni, és sok ilyen keresztény videót dob fel nekem arról, hogy akár nők, akár férfiak hogyan alakítják ki az imádsággal kapcsolatos terüket, a szobában egy pontot, vagy akár egy egész szobát, aminek nincsen se ajtaja, se ablaka. És hát először furcsán néztem ezekre a videókra, hogy hát miért kell ahhoz külön szoba, hogy imádkozzunk, vagy miért kell egy ilyen, ráadásul egy olyan pici lyuk sokszor ez, ahol fel se lehet állni valójában. Nincsen ablaka, nincsen benne semmi, némelyik még nincs egy négyzetméter se szerintem. És hogy miért van erre igazából szükség, hiszen bárhol lehet igazából imádkozni, és valóban Jézus több helyen mondja azt, hogy hát bárhol lehet imádni az Istent, de mégis ebben az ige szakaszban, ami most előttünk van ebben az egy versben, amikor olvastam ezt az egy verset most újra, akkor összeállt bennem, hogy hát valóban itt van valami ezzel a belső szobával kapcsolatban, az imának az intimitásával, a bensőségességével kapcsolatban. Mégis mutat nekünk valamit arról Isten, Jézus Krisztusnak a szavain keresztül, hogy lehet és szükséges, és talán jót is tesz nekünk az, hogyha van egy ilyen belső szobánk. A csendet és az elszigeteltséget nagyon sokszor keressük az életünkben. Nagyon sokan vágyunk az igazi csendre, és egy pár héttel ezelőtt volt is a csendről egy egész prédikáció, azt ajánlom azoknak, akik nem voltak itt, és a csenddel kapcsolatban vannak kérdéseik. És ott azt állapítottuk meg, hogy a külső csendet próbáljuk meg sokszor elérni, azt, hogy ne legyenek körülöttünk, hogy senki ne szóljon hozzánk, hogy ne pittyenjen a telefonunk, miközben valójában egy belső csendre vágyunk, és miközben a világ, a teremtett világ, amiben élünk, az valójában nincsen csendben. Külső, teljes csendet nem tudunk elérni csak laboratóriumi körülmények között, ezt itt alátámasztották akkor mérnökök is bólogatással, hiszen ha belegondolunk, hogy kimegyünk a természetbe, azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy csend volt. De igazából nem volt csend, hiszen csiripeltek a madarak, hallottuk a szélnek a zúgását, ugye nem is a szél zúgását igazából, hanem azt, hogyan a levelek összeérnek, ahogyan az ágak mozognak, hallottuk az avarban mászkáló bogaraknak a hangját. Ez nem valódi külső csend. A valódi külső csend az nem is létezik, és erről többet beszéltünk ott abban a prédikációban. De van egy belső csend. Van egy belső csend, amire valójában vágyunk, és ez az, amit igazán keresünk sokszor akkor is, amikor idejövünk a templomba, a csendre vágyunk, a megpihenésre, a megnyugvásra, hogy valahogy a gondolataink, az érzéseink ne legyenek annyira erőteljesek, ne toluljanak a fejünkbe akkor, amikor becsukjuk a szemünket, hogy ne állandóan forogjon az agyunk azon, hogy mit kell csinálni holnap, hogy mennyi mindent nem végeztünk el a hétvégén, hogy mennyi házi feladat van, hogy a gyerekeknek mi mindent kell még elkészíteni ahhoz, hogy holnap elindulhassanak az iskolába, vagy mik azok a dolgok, amivel holnap majd foglalkozni kell. És most biztos jól elindítottam mindenkinek a fejében ezt a lavinát, de próbáljuk meg ezeket most félretenni, hiszen pont az a kérdésünk, hogy hogyan tudjuk ezt a belső csendet, a szívnek a csendjét valahogy megtalálni. Mert hogy a szívnek a csendje az, amit vágyunk, amit keresünk, és az ige szakasz azt mondja, hogy abban a belső szobában, abban a bizonyos intim szférában, ott a szívnek a belső csendjében tudunk találkozni az Istennel, aki rejtve van, és aki ebben a rejtettségben szeretne velünk találkozni ilyen nagyon-nagyon mélyen. És valóban ez a belső szoba, az valójában egy ilyen titkos kamrát jelent. Akkoriban is volt a házaknak egy olyan belső szobája, ami egy ilyen tárolásra használták gyakorlatilag. Tényleg nem volt ablaka, nagyon pici volt, és erre a szobára utal itt Jézus Krisztus is. És hát ez egészen ismerős számunkra, hiszen sokunk házában, lakásában vannak azok a bizonyos zugok, amiket olyan jó lenne kihasználni, vagy milyen jó lenne, ha besütne oda a nap, de nagynyira kicsi, és nincsen benne ablak sem, hogy nem is tudjuk szinte, hogy mire használjuk. És ez a belső szoba az, ahol, amire azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy amikor imádkozunk Istenhez, akkor ebbe a belső szobába menjünk be, és ebben a rejtettségben éljünk meg valamit. És ő folytatja ezt az igerészt, és ki is fejti több ponton, hogy mi van ennek a rejtettségnek az ellentétében. Azt mondja utána, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, hogy kiállunk az utcára, és nagy hanggal letérdelünk, és elkezdjük mondani az imádságainkat, hogy ne a szép szavakon legyen a hangsúly, hogy ne arról imádkozzunk, ami éppen foglalkoztat, vagy amit amúgy is elmondanánk mások előtt, hanem van ennek valami rejtettsége. Itt van ez a belső szoba, és Jézus azt mondja, hogy az imádságunknak ebben a belső szobában kell megtörténnie. Nagyon sok akadály van ebben, nagyon sok problémánk van ezzel a belső szobával. Mi azt hiszem, hogy nem is nagyon gondolkodunk abban, hogy az élet terünkben kialakítsunk egy konkrét szobát, vagy egy konkrét teret, ahol imádkozni szoktunk. Sokszor mi a templomba jövünk el, hogy ezt a csendességet megélhessük, ezt a lecsendesedést és megállást. De mégis azt hiszem, hogy van valami abban, ahogyan Jézus ezt megfogalmazza, és teljesen aktuális ez a mi mai életünkre is. Ez a belső szoba, ez egy olyan tér, ahova azt tudjuk bevinni, amit kint nem mondanánk el. Ahova azt tudjuk bevinni, ami valójában a mi bensőnkben megfogalmazódik. Ahova azt tudjuk bevinni, amit akár még a legjobb barátunknak, a legmélyebb emberi kapcsolatunknak sem tárnánk fel. Ez a belső szoba, ez egy olyan hely, ami valamiféle biztonságot ad, ahol az Isten tenyerében lehetünk, és ahol őszinték lehetünk önmagunkhoz és az Istenhez is. Viszont nagyon nehéz ebbe a belső szobába bejutni, hogyha igazán őszinték akarunk lenni. Nagyon nehéz olyan teret találni, mint kívülről, mint pedig megtalálni azokat a pillanatokat az életünkben, ahol belülről ezt a belső szoba élményt megélhetjük. Én azt gondolom, hogy Jézusnak ezek a szavai nem csak átvitt értelemben értendők a mai életünkre. Itt nem arról van szó, hogy a szívnek egy belső szobájáról beszél, és hogy ezt mindenki bárhol átélheti. Én azt gondolom, hogy Isten nem véletlenül adja a szakrális tereket például, hogy nem véletlenül van az, hogy kijelölt helyeken az Isten meg szeretne jelenni, és meg tud jelenni. Nem azt mondom, hogy az, amit Jézus például a samáriai asszonynak mond, hogy bárhol megtörténhet ez, az nem történhet meg. Tehát bárhol be tudunk lépni Istennek a jelenlétébe, ő mindenhol 100%-ban elérhető, az ő jelenléte mindenhol jelen való, de mi, emberek, akiknek van fülünk, van szaglásunk, van szemünk, érzékeljük a külvilágot, nekünk segít az Isten azzal, hogy azt mondja, hogy alakítsunk ki valamilyen teret, hogy keressük meg azt a belső szobát fizikailag is. Mert minket elvisz mindaz, ami körülvesz bennünket. És azt hiszem, hogy három nagyon markáns pont van, ami akadályoz bennünket abban, hogy oda találjunk a belső szobánkhoz. Az első az önmagunkkal való intimitásnak a hiánya. A mai világban úgy éljük az életünket, és ez jön felénk a társadalomból is, hogy a külsőség számít. Hogy az számít, hogy hogy nézek ki, hogy milyen sikerekről tudok beszámolni, hogy az számít, hogy a világ szerint mennyit érek, hogy ő milyen visszajelzéseket ad nekem, a környezetem, a családom, az emberek, akik körülvesznek a munkahelyem. És ez mind-mind külsőség, és arra nevelez bennünket, hogy azt, ami fáj, azt, ami nehéz, azt valahogyan megpróbáljuk elfedni. És ez arra is nevel bennünket, hogy az őszintességet, azt teljesen mellőzzük, és ne azt mondjuk el, amikor megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk, ami igazából bennünk van, hanem mindenki csak azt mondhassa, hogy jól vagyok, köszönöm, minden rendben, a gyerekek szépen nőnek, a munkám fantasztikus, és egyébként halad az életünk. Miközben belül, a belső szobádban valami egészen mást élsz meg, de nem mered elmondani. És sokszor még önmagunknak is nagyon-nagyon sokat hazudunk ezzel kapcsolatban, és elhitetjük magunkkal, hogy igen, minden rendben, mert a világ ezt jelzi vissza, hogy jó helyen vagyok, az életem sinem van, sikeres vagyok, elértem valamit, vagy hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, és ha találunk valakit, aki nálunk picit gyengébb valamiben, rosszabb, vagy nem néz ki olyan jól, akkor már azt gondolhatjuk magunkra, hogy igen, mi jók vagyunk, mert valakinél már jobbak is vagyunk. És nagyon-nagyon nehéz önmagunkkal is közel kerülni ebbe az belső szobánkba. Itt az év elején az önismeret és Isten ismeret sorozatban hosszan és többször is beszéltünk erről a kérdésről, és itt ér össze az imádsággal kapcsolatos sorozat és az Isten ismeretnek és az önismeretnek a sorozata, hogy ahhoz, hogy az Istennel ebben a belső szobánkban tudjunk találkozni, ahhoz először önmagunkkal kell találkoznunk ebben a belső szobánkban. És nagyon nagy ellenségünk ebben a világ, és mindaz, amit mások gondolnak rólunk, vagy amit mi gondolunk, hogy ők gondolnak. Egy pár éve volt, hogy megsérült a lábam, már gyerekkorom óta nagyon egy izület a térdemben rosszul fejlődött ki, és amiatt sokszor megsérül ez az izület. És akkor hetekig nem is járkálhattam igazából, és nem terhettem, és utána 2 hónapig mankóval kellett volna járnom. És hát a legtöbb helyre nem a mankóval mentem, hanem inkább elbicegtem, mert nem akartam, hogy az emberek azt lássák, hogy ilyen gyengén ezzel a mankóval megyek, hogy sokan sajnálkozzanak azon, hogy jaj, mi történt, hogy ezerszer el kelljen mesélnem azt, hogy mi a baja a lábamnak, és hogy miért járok mankóval. Nem akartam, hogy azt lássák az emberek, hogy rászorulok a segítségükre, hogy szükségem van arra, hogy támogassanak, és sok-sok ilyen belső mondatot mondhatnék még ezzel kapcsolatban is. És hát ez nagyon jól példázza azt, ahogyan vagyunk a sérüléseinkkel, a gyengeségeinkkel, és amennyire még magunktól is távol tartjuk mindazt, ami belül van. És ez egy fizikai sérülés volt, amivel kapcsolatban ezt a példát elmeséltem, de mennyivel inkább így vagyunk a lelki sérüléseinkkel. Amikor valaki megbánt, és belül igazából sírnánk, és ügyesen eltakarjuk még magunk elől is, és azt mondjuk, hogy ő volt a gonosz, hogy ilyet mondott rólunk, és teljesen eltávolítjuk, elnyomjuk ezt az érzést, és úgy megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Másoknak meg egyáltalán nem is beszélünk arról, hogy mi van bennünk. Isten azonban ismer bennünket, és Isten sokkal jobban lát bennünket, mint mi önmagunkat. Isten még azt is látja, amiről te önmagadnak hazudsz, amit te még önmagad elől is el szeretnél fedni. És ahhoz, hogy Istennel ezt a bensőségességet, ezt az intimitást megéljük ebben a belső szobában, ebben a rejtettségben való kapcsolódást, ahhoz először nagyon fontos az, hogy elkezdjünk önmagunkhoz is közelebb kerülni. És ez az, amiről abban a bizonyos sorozatban többet is beszéltünk, hogy az Istennek a jelenlétében ott egészen máshogy tudunk önmagunknak a belső valójával szembesülni. Mert próbáljuk ezeket elnyomni, és inkább az aktualitásokkal, a pillanatnyi dolgokkal foglalkozni. És ez a második dolog, ami rendkívül akadályoz bennünket abban, hogy ezt a belső szoba élményt megélhessük Istennel. Ez pedig a szív csendjének a hiánya. Még ha fizikailag minden adott is ahhoz, hogy csendbe lehessünk, hogy valahogy befelé kezdjünk tudni elfigyelni, akkor sem tudunk megnyugodni és megállni. Amikor egy pillanatra csend lesz körülöttünk, akkor nagyon sokunknak azt hiszem, hogy valóban ezek az aggasztó, fájdalommal teli, rágódó gondolatok jönnek fel. Az, hogy mit csináltam rosszul a múltban, az, hogy milyen vagyok, beugranak olyan mondatok, amiket mondtak rólunk, amik azóta is meghatároznak, vagy elkezdünk azon aggódni, hogy mit kell még csinálni, és írjuk a fejünkben a listákat, hogy hogyan is kellene a holnapi napban jelen lennünk. Nem tud a szívünk lecsendesedni akkor, hogyha csak az önmagunk jelenlétében vagyunk, és csak a saját életünknek a környezetét érzékeljük, és abból próbálunk meg meríteni. És próbáljuk ezeket elnyomni, minél mélyebbre tenni, csak az a helyzet, hogy a szívünk az akkor is dobban, hogyha mi nem nézünk oda, és hogyha nem veszünk róla tudomást. Ez egy olyan mondat, amit én magam is nem olyan régen tanultam meg, hogy attól, hogy azt mondom, hogy ez az érzés nincsen bennem, hogy attól, hogy elkezdek a konkrét dolgokkal foglalkozni, és azokra fókuszálni, attól még vannak bennem fájdalmak, érzések, traumák, nehézségek, amiket, hogyha elnyomok, az attól még ott marad. És akkor jönnek a nagyon erős szorongások, az apátia, a feszültség, a levertség, az, hogy olyan szituációkban, amiben nem is kellene, kirobbanunk, és olyat mondunk valakinek, akit akár szeretünk is, amilyet nem szeretnénk. Mert ott elnyomtunk valamit mélyre, mert mi magunk sem vagyunk hajlandóak, és nem merünk szembesülni mindazzal, ami bennünk van, mert iszonyatosan félelmetes. Mert olyan érzések és olyan dinamikák dúlnak belül bennünk, amik mellett nem gondoljuk és nem hisszük azt, hogy le lehetne csendesedni. Rettenetes sötétség és mélység van mindegyikünknek a szívében, és ebben nem különbözünk egymástól. Mindannyiunknak vannak olyan részei, amik a mellé odaülés az nagy nehézségeket okozna. Hogyan tudjuk akkor lecsendesíteni a szívünket valójában? Hogyan tudunk közel kerülni önmagunkhoz, és hogyan tudunk belépni ebbe a belső szobába, ebbe a valódi csendbe, ebbe a valódi közelségbe, ebbe az intimitásba önmagunkkal és Istennel kapcsolatban? Úgy, hogy tudatosítjuk azt, hogy nem mi vagyunk az életünknek a középpontjában. Hogy mindez, ami feljön bennünk, az Isten kezében van. Hogy mindez a probléma, aggódás, nehézség, szégyen, fájdalom, az Istennek a tenyerén van, és nem csak, hogy a tenyerén hordozza, hanem megtartja a létünket, segített mindezt túlélni, amin átmentünk, és segít a jövőben is, és a gondviselésével körülvesz, hanem ezen túl még a fájdalmainkat és a betegségeinket Jézus Krisztus maga vitte fel a keresztre, és mindezek a helyzetek az életünkben már a megváltás alatt vannak. Arról van szó, hogy nem neked kell cipelned ezeknek a súlyát, hanem Jézus Krisztus, ahogyan Ézsaiás prófita is megmondja, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ő hordozta a mi betegségünket. Ő mindezt felvitte a keresztre, és nem kell nap mint nap szembesülnünk vele, hanem oda lehet tenni ezt Jézussal együtt a keresztre, és ebben a megváltott életben élni, ami körülvesz, és valóban egy olyan biztonságos közeget nyújt számunkra, amiben a mindennapokban is megélhetjük azt, hogy biztonságban vagyok az Atya tenyerén. És nagyon szuperek vagyunk abban, hogy rejtegessük azt, ami fáj. Nagyon szuperek vagyunk abban, hogy elrejtsük még valóban még önmagunk elől is. És nagyon nehéz ezt megtennünk. Nagyon nehéz ezt, főleg amikor ilyen elméleti síkon beszélünk egy belső szobáról, az intimitásról, az Istennel való közelségről, az önmagunkkal való közelségről. És ezért most szeretnék egy pár konkrét dolgot mondani azzal kapcsolatban, hogy mi az, amire hívlak benneteket, hogy a következő héten mit próbáljatok ki ebben az imádságban. Jézus arra hív bennünket, hogy menjünk be ebbe a belső szobába, és ott az Istennel való rejtettségben imádkozzunk, ott forduljunk hozzá. Azért, mert ő ismer bennünket, vágyik ránk, és mély kapcsolatot szeretne kialakítani velünk. Szerintem hasznos lehet az, hogyha valóban kialakítunk egy helyet arra, hogy imádkozzunk. Ha megtaláljuk azt a pontot a lakásunkban, a kertben, az utcán, a téren, a munkahelyünkön, ahol 5 percre, 10 percre valóban le tudunk ülni úgy, hogy senki és semmi ne zavarjon kívülről. Ez kicsit olyan, mint egy jó baráti találkozás, vagy egy randi, vagy egy szerettünkkel eltöltött idő, amiben elhatározzuk azt, hogy most időt szánok rá, nem nézegetem közben a telefonomat, hogy teljesen jelen leszek a számára, megosztom magamat, elmondom, hogy mi van bennem. Az imádsággal kapcsolatban, a belső szobába való bevonulással kapcsolatban, és az Istennel való kapcsolódásban is ezeket a döntéseket szabadon és bátran meghozhatjuk úgy, ahogyan a kapcsolatainkban is. Hogy most leülök, és most vele leszek. És ha csak 5 percem van, akkor 5 percre, de azt tényleg teljesen odaszánom, és odaszánom önmagamat is. De nagyon nehéz az, amikor leülünk, és közben jönnek a gondolatok. A gondolatoknak a félrerakásával kapcsolatban is, a fókuszunkkal kapcsolatban is volt egy igehirdetés nem olyan régen, és az a helyzet, hogy az ember tudja irányítani azt, hogy mire figyel. A figyelmünket gyengéden, nem erőszakosan, nem úgy, hogy abban az 5 percben megküzdünk önmagunkkal azzal, hogy ne ezek a gondolatok jöjjenek fel, felengedhetjük ezeket a gondolatokat, ott vannak az életünk része, ez a kontextus, amiből jövünk, ez az, amiben szeretnénk Istennel találkozni. Felengedhetjük, és azt mondhatjuk, hogy Istenem, mindez itt van. Mindez itt van előtted, és te is látod, hogy mi történik bennem, körülöttem és velem, hogy mi foglalkoztat, de én most szeretnék rád tekinteni, rád figyelni, és kérlek, hogy gyere és mutasd meg magad. Én úgy szoktam ezt csinálni, hogy sokszor ott van mellettem egy papír, és ami annyira erős gondolat, hogy nem hagy nyugodni, azt felírom oda, és akkor 5 perc múlva is ott lesz a papíron, és nem felejtem el. Sőt, van olyan, amikor mondjuk nincsen nálam papír, és így imádkozom, akkor elmondom Istennek, hogy Istenem, ez most úgy tűnik, hogy fontos, mert már sokszor előjött, kérlek, hogy ne felejtsem el majd az imádságnak a végére sem. És képzeljétek el, még soha nem volt olyan, hogy az ilyeneket elfelejtettem, mindig eszembe jutott az imádság végén, úgyhogy Isten még ebben is ott szeretne lenni mellettünk, és segíteni minket abban, hogy tudjunk hozzá kapcsolódni. És amikor Istenre tekintünk, akkor lássuk azt, hogy ő valóban ott van. Tudatosítsuk, hogy ő körülvesz bennünket, és megtart a szeretetével, hogy az ő belső szobája, az valójában az ő mindenhol jelenlévőségében valósul meg, hiszen ő mindig, mindenhol, 100%-ban teljesen jelen van és elérhető számunkra. Mi vagyunk azok, akik se önmagunk számára nem vagyunk elérhetők sokszor, sem pedig a másiknak, vagy akár Isten számára sem. És van egy harmadik dolog, ami szerintem nagyon fontos a mai világunkban és az Istennel való kapcsolódásunkban, az az, hogy ne tegyünk magunk felé irreális elvárásokat. Tehát, hogyha három gyermeked van otthon, és egyébként dolgozol is, akkor ne azt tűzd ki, hogy minden nap egy órát fogsz így imádkozni Istennel. Tök jó, hogyha olyan férjed van, hogy ezt meg tudjátok tenni. De alapvetően a realitása nagyon-nagyon fontos ezeknek a kapcsolódásoknak. Ugyanúgy, ahogyan döntést hozunk abban, hogy kivel, hogyan találkozunk elfoglaltságunkhoz mérten, úgy ebben is döntéseket kell hoznunk azzal kapcsolatban, hogy az Istennel mennyi időt tudunk tölteni, és mennyi időt szeretnénk, és tudunk valóban méltó módon odaszánni. Azzal a bensőségességgel, ahogyan Jézus ebben a belső szobában kéri ezt tőlünk. Lehet az három naponta 10 perc is, amikor még a gyerekek alszanak, vagy éppen a munkából hazafelé sétálsz, és le tudsz ülni egy padon, vagy éppen amikor az edzésről mész haza, vagy amikor már mindenki elaludt. A lényeg az, hogy azt a 10 percet, azt az 5 percet, azt tényleg oda tudsz szánni arra, hogy közelebb akarsz kerülni magadhoz és Istenhez is. És végül is azt hiszem talán a legfontosabb ilyen konkrét tanács ebben a témában az az, hogy gyere, ahogy vagy, és légy őszinte. Hogy abban a 10 percben viszont ne azt kezd el mesélni Istennek, hogy mi történt veled azon a napon, azt látta ő is, és érdekli, és nagyon fontos neki, de sokkal inkább érdekli az, hogy mi van a szívedben, hogy mit váltott ki belőled, hogy milyen érzés születik meg, hogy ki az, aki bántott, hogy mi az, ami örömet okozott, hogy mi az, ami zaklatottá tesz, hogy mi az, ami foglalkoztat. A nagy kérdések, a nagy döntések, a kételyek. És ez az, amit ebben az intimitásban, ebben a belső szobában Isten szeretné, hogy elé vigyünk. És ezeken a múlt heti visszajelző kérdőíveken többen mondtátok, többen jeleztétek vissza, hogy olyan jó lenne konkrétumokat kapni néha így az életre nézve, hogy azért is hoztam most ezeket a konkrét dolgokat az imádsággal kapcsolatban. Viszont ahogy előttünk van ez az ige, és ahogyan a Bibliában is látjuk, az imádság az valamiféle esszenciálisan fontos része a keresztény életünknek. És azt gondolom, hogy amikor az életnek bizonyos területeiről beszélünk, és azt mondjuk, hogy így és így kellene viselkedni, meg ott van a 10 parancsolat, és be kellene tartani, és csak erről beszélünk, és arról, hogy ezt mind emberileg próbáljuk meg mi így kierőszakolni magunkból, akkor nagyon-nagyon erős tévúton járunk. Mert ugye a kegyelem, az Istennek a befogadása és a szeretet az pont, hogy nem arról szól, hogy mi emberileg bármit is tudnánk jól tenni. Hogy mi bármilyen viselkedést is magunkra tudnánk erőltetni. Viszont amikor Jézus arról beszél, hogy ebben a belső szobában engedjük azt, hogy Isten közel kerüljön a fájdalmainkhoz, a sebeinkhez, az örömeinkhez, mindaz, ami megmozdít, ami a hétköznapokban is mozgatja ezeket a cselekedeteinket, akkor ott vannak azok a pontok ebben a belső szobában, ahol az ott való gyógyulás, az Istennel való találkozás, az ki fog hatni az életedre, a mindennapjaidra, a viselkedésedre, azokra az elvárásokra, hogyan keresztényként szeretnél jelen lenni a világban. És emiatt nagyon-nagyon fontos az, hogy az imádságunk az ne csak egy ilyen Istennek való felsorolás legyen, vagy egy kéréslista, hanem valóban az, amit Jézus fogalmaz meg nekünk. Hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amen. Most egy éneket fogunk énekelni, és ez alatt összeszedik az ima kéréses lapokat, úgyhogy akiben most megfogalmazódott egy kérés vagy kérdés, amit Isten elé szeretne vinni, akkor nyugodtan írjátok fel ezeket a kéréseket, és a következő dal után fogunk ezekért közösen imádkozni.
Because
Imádkozzunk. Urunk, valóban itt állunk előtted, és nincsen más, aki segíteni tudna rajtunk. Olyan sok fájdalom, kérés, kétel és nyomorúság van a szívünkben, amit egyedül nem tudunk feldolgozni, megharcolni. És így jövünk most eléd, és köszönjük azt, hogy tudjuk, hogy te itt vagy, és hogy megtartod az életünket, megtartod a létünket, hogy benned szembenézhetünk önmagunkkal, és mindazzal, ami belülről jön, és mindazzal is, ami kívülről támad ellenünk. Urunk, olyan sokan kértek azért, hogy te hozd gyógyulást az ő életükben, akár testi, akár lelki kérdésekben. És így imádkozunk mindazokért, akik bármilyen testi vagy lelki fájdalmat vagy harcot élnek át. Urunk, te egy olyan Isten vagy, aki értünk harcolsz, akkor is, amikor mi már nem bírunk. Te akkor is a segítségünkre sietsz, és az angyalaidat küldöd, amikor mi úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. Többen vannak velünk, mint ellenünk, mert te az oldalunkon vagy, és ebben a reménységben kérünk azért, hogy valakinek a műtét utáni felgyógyulása az gyors és teljességgel teli lehessen. Kérünk azokért, akik akár krónikus betegségekben szenvednek, és olyan betegség sújtja az ő testüket, mint Pál apostolt, hogy egy tüskeként van ez velük minden nap. Kérünk értük, hogy te segíts nekik, hogy te táj oda melléjük. Urunk, kérünk azokért, akik most kórházban vannak. Kérünk azért, hogy te lépj oda melléjük, és te legyél az ő vigasztalójuk. Kérünk valakinek a szemének a gyógyulásáért, a fülének a gyógyulásáért. Urunk, te egy olyan Isten vagy, aki látod ezeket a fájdalmakat és ezeket a nehézségeket, és oda tudsz állni azok mellé, akik kérnek téged. És Uram, kérlek azért, hogy te legyél azokkal, akik olyan lelki terheket hordoznak, amiben nem tudnak egyedül megállni. Uram, kérünk valakivel, aki ennyire bátran meg tudta fogalmazni azt, hogy szeretné érezni azt, hogy ő szerethető. Urunk, annyira nehéz ez a mai világban, és hogyha valóban a belsőnkbe nézünk, akkor sokan tudunk azonosulni ezzel, hogy nem érezzük magunkat szerethetőnek, és nem tudjuk elfogadni a te szeretetedet sem. Uram, kérünk azért, hogy te vegyél most bennünket körül a te szereteteddel, a te hatalmaddal, a te atyai szíveddel fordulj felénk, és kérünk, hogy gyere közel hozzánk. És kérünk azért is, hogy a mi önmagunk körül forgásunkat is te legyél az, aki letöröd. Törj erre mindent, ami magasabbra emelkedik az életünkben, mint te. És így kérünk valakivel együtt, de valószínűleg sokak kérése ez is, hogy ne magunkra tekintsünk, és ne a magunk hasznát keressük, hanem hadd lássuk meg a te országodnak az épülését és építését. És kérünk, hogy hadd lehessünk ebben jelen a te világodban. Urunk, kérünk a családokért. Ez az a terület, amit talán a sátán a legjobban támad, hiszen itt vagyunk a legbensőségesebb és legintimebb kapcsolatokban, és itt jönnek elő a legnagyobb problémák és nehézségek is. Urunk, itt van a legnagyobb szükségünk rád. Te segíts azért, hogy családok megtérhessenek, hogy az, aki itt van ezekből a családokból, az haza tudja vinni ezt a jó hírt.
hogy tudjon úgy jelen lenni a családjában, hogy téged kereshessenek. Kérünk a családokban való gyógyulásért is, mert a betegség az ott is éket tud verni az emberek között. Urunk, kérünk minden családnak a lelki egészségéért, hogy a családokban békesség uralkodhasson, és ne a gonoszság és a távolságnak a lelke legyen ott, hanem a te szeretetedben, ha tudják megtapasztalni azt, hogy lehet bocsánatot kérni, hogy lehet őszintének lenni, hogy lehet megosztani magunkat, és felfedni a fájdalmainkat és a nehézségeinket is, és így kerülhetünk egymáshoz egyre közelebb. Urunk, kérünk, hogy a te lelked vezessen mindenkit, aki az ő családjának a megújulásáért imádkozik. És így gyere velünk akkor, amikor hazamegyünk a családjainkba. Urunk, kérünk valakivel együtt azért, hogy segíts elhagyni az ő függőségeit. Mert a mai világban olyan sokan szenvedünk attól, hogy nem tőled függünk, hanem a világnak bizonyos dolgaitól. Urunk, te egy olyan Isten vagy, aki meg tudod ezt szabadítani. Imádkozunk a békéért, és imádkozunk mindazokért, akiknek az iskolában vannak kihívásaik, dolgozatokért, felvételikért, a jövőért, mindazokért, akiknek kérdéseik vannak a jövővel kapcsolatban. Így azzal is együtt imádkozunk, aki új munkahelyet szeretne. Kérünk, hogy hordozd ezt a döntést a tenyereden, és vezesd őt ebben. Urunk, annyi olyan kérdés van még az életünkben, amiről azt gondoljuk, hogy te nem lehetsz benne, egy ház eladása, egy munkahely, egy kapcsolat, vagy akár egy bármilyen döntés a mindennapjainkban, de kérünk, hogy ezekbe is jöjj és segíts bennünket. Urunk, sokunkkal kérünk azért, hogy add nekünk ezt a belső szoba élményt, hogy megállhassunk, hogy megláthassunk téged, hogy találkozhassunk önmagaddal, önmagunkkal és te veled is ebben a belső szobában. Taníts minket lecsendesedni és a te kezedbe tenni a mi életünket. Urunk, hálások vagyunk neked azért, hogy te itt vagy és szólsz hozzánk. Hálások vagyunk azért, hogy a te jelenléted érzékelhető, és jöhetünk úgy, ahogyan vagyunk. És így kérünk, hogy áld meg a mi együttlétünket, áld meg a mi életünket, és vezess bennünket a te békességednek a lelkével, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És folytassuk Isten dicsőítését, foglaljunk helyet. Hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Jövő héten is várunk mindenkit szeretettel kert Isten tiszteletre, ahol úrvacsorai közösségben lehetünk majd együtt. És az úrvacsorára készítő alkalmak is lesznek a héten. Csütörtökön, pénteken és szombat este 5 órakor itt a templomban. Ezekre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Minden további hirdetés megtalálható a hirdetőlapon, a Facebook oldalunkon és az Instagram oldalunkon, illetve ha kifelé megyünk, akkor a hirdetőlapokon is. A mai alkalommal itt a kiáratnál, ennél a kiáratnál van lehetőség az online adakozásra a bankterminálra, hogyha valaki szeretné ezt kipróbálni, akkor most megteheti ezt. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk, és fennállva fogadjuk most Isten áldását. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És így fennállva énekeljük közösen a záró énekünket. Hű pásztorunk, vezest a te árvanyájadat.
Áldás békesség, jó, hogy itt voltatok. Kellemes hetet kívánom mindenkinek.